Élőben a városból. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig.
Egy icipici hatásszünetet tartottam, hiszen az élőben a városban mai adásában a mikrofon mögött Pető Attila, akit sokan csak úgy ismernek, hogy a Kressz professzor, és természetesen, ha én ülök a mikrofon mögött, akkor itt van mellettem állandó társam és segítőm, Fábián Alexa, mondhatnám ez a decemberi meglepetés műsor, hiszen Fábián Laci barátom ismét nyakába vette a világot, és elutazott valami távoli pontra, úgyhogy az eheti és a jövőheti adásban mi leszünk, és remélem ennek nagyon-nagyon örülnek a hallgatók, és hogyha mi leszünk, akkor természetesen elsősorban a Kressz szabályokkal szeretnénk foglalkozni a mai adásba, és ami azt jelenti, hogy lehet minket keresni, telefonon lehet írni Viber üzenetet, a telefonszámunkat, ha valaki nem tudná, még 061, tehát egy budapesti szám, 240-79-53, a Viberen pedig megtalálhatnak, vagy beírják a Klubrádiót a keresőbe, vagy pedig a 0630-30-30-953-as számon. A Viber azért is jó, mert esetleg képeket is tudnak küldeni, ha valamit értelmezni kell, hiszen azért ülünk itt ma a stúdióban Alexával, hogy segítsünk, hogyha elakadtunk a közlekedés útvesztőjében. Hát mielőtt telefonálnak a hallgatók, azért hagyj meséljem el, hogy szerintem ez az év, a 2024-es év úgy fog bevonulni a történelembe, mint a Kressz éve. Legalábbis én személyesen, hiába ez az élet, ennyit soha nem foglalkoztam Kressz szabályokkal, mint ebben az évben, hiszen többször elmondtuk már, a háttérben folyik a Kressz módosítás, vagy ahogy inkább úgy mondom, az új Kressz kidolgozásának tulajdonképpen a folyamata, sőt lassan a szakmai rész véget is ér, úgyhogy minden héten, minden nap bújjuk a sorokat, a jogszabályokat, jókat vitatkozunk néha ezen, hogy mi legyen, hát nem tudom, hogy elmondhatom, hogy egyszerűbb lesz a Kressz, vagy nem lesz egyszerűbb, ezt majd a jövő eldönti. Van, amiben úgy látom, hogy logikusabb lesz, de egy biztos, hogy mindenkinek valamilyen szinten újra kell tanulnia, és mielőtt megkérdezik, vizsgázni természetesen azoknak nem kell, akik már rendelkeznek jogosítvánnyal, de bizony tanulni kell. És ebben nagyon nagy szerepet szeretnénk vállalni, tehát ha azt mondtam, az idei év a Kresszről szól, akkor szerintem a következő év, sőt talán még a 2026-os is év erről fog szólni, hiszen szeretnénk átadni az embereknek, és itt már megígérhetem, hogy egyszerű szavakkal, egyszerű nyelven azt, hogy ezek a szabályok miről fognak szólni. Na nyugi, azért alapvetően az alapszabályok nem fognak változni, tehát a jobbratartás, jobbkész szabály, megállás, várakozás az megmarad, bár most kijavítom magam, mert a várakozás helyett végre bejön a parkolás szó. Tehát tulajdonképpen ezekkel majd rengeteg adásban fogunk foglalkozni, és hát az adáson kívül természetesen lehet engem keresni. A kresszprofesszor@gmail.com címre nagyon sok megkeresést kapok, nagyon sok levelet, hogy segítsek, adjak tanácsot. Úgyhogy Alexa segít is nekem mindjárt, és az első kérdést felolvassa.
Hát először is én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Jó újra itt lenni. És hát Laci azért hagyott itt egy névrokont, hogyha más nem is. Tartom a frontot, igyekszem. A Kressz kérdés, hát igen, abból rengeteg adódik, úgyhogy gyűjtöttünk itt egy jó adagot, különböző platformokról érkeztek hozzánk. Az első egyből így szólt, hogy kedves Kressz professzor, szerintem ez te vagy.
Igen.
Autóval egy alárendelt úton közlekedem. Egyenesen szeretnék tovább haladni. Elsőbségadás kötelező tábla miatt a keresztben közlekedő autóknak megadom az elsőbséget. Kérdésem, hogy az előttem közlekedő gyalogosoknak, akik az utamat keresztezik, elsőbséget kell adnom, illetve, hogy a kereszteződés túloldalán szintén az utamat keresztező gyalogosoknak is elsőbséget kell adnom? Azt hiszem, hogy ez sokakat érintő probléma.
Én is úgy gondolom, és nagyon jó kérdés ez. Persze, hát mindig szegény hallgatókat elkezdem, hogy vajon el tudják-e képzelni a szituációt így első olvasásra, úgyhogy ilyenkor egy picit meg szoktam erősíteni, hogy szóval arról van szó, hogy egy kereszteződés felé megyünk, az elsőbségadás kötelező, vagy akár a stop tábla felől, ennek majd azért lehet jelentősége, elmondom, hogy miért. Keresztben az autóknak nyilván előnye van, jobbról-balról elengedem őket, de előttem a járdán, hát vagy a túloldalon a járdán érkező gyalogossal mi a helyzet, és ugye kimaradt a levélből, de feltételezzük, hogy nincs gyalog átkelő hely. Hát igen, ez egy azért érdekes helyzet, mert sokan nem tudják, a gyalogosok sem ezt a szituációt. A stoptábla annyiból rosszabb, hogyha megállok a stoptáblánál, akkor a gyalogos esetleg azt hiszi, hogy miatt állok meg, hogy elengedjek. Így is azt hiszi, ugye, holott el kell mondanom, ha szó szerint veszem a kreszt, és persze ilyenkor vegyük szó szerint, hogy a gyalogosnak nincs elsőbsége, hiszen az elsőbségadás kötelező tábla azt jelenti, hogy a keresztező úton érkező járművek részére kell elsőbséget biztosítani, a gyalogosok pedig nem minősülnek járműnek. Más kérdés, hogy természetesen, ha úgy is lassítunk, mert érkeznek, úgy is megállunk, mert a stop tábla erre kötelez, akkor azért engedjük el a gyalogosokat. Figyeljünk arra, mert volt már ebből baleset, hogy ugye megállt az autós, hogy balról jobbról elsőbséget adjon, balra nézett, mert onnan még érkezett egy autó, hogy utána jön-e valaki, és az állás miatt jobbról elé lépett a gyalogos, és amikor indult, majdnem föllökte, vagy talán neki is koccant szegény gyalogosnak, volt ilyen esetünk, de hát azért erre mindenképpen figyeljünk, de azért, hogy egy kicsit tanítsak is, és ismételjünk, tehát még egyszer, a gyalogosnak elsőbsége van, feltétlen elsőbsége, ebben barátkozhatunk, ez egy új fogalom lesz a kreszben, a kijelölt gyalogos átkelő helyen, illetve ne felejtsük el, hogy zebra nélkül is elsőbsége van, ha kanyarodás után találkozunk a gyalogossal, tehát velünk párhuzamosan jött, akár mögülünk, akár szemből, rákanyarodunk az útra, amit tulajdonképpen a járda kvázi keresztez, és ott bizony a gyalogosnak elsőbsége van, de jogi értelemben előttünk áthaladva nincsen. Egyébként azért a legtöbb kereszteződésnek az a célszerű kialakítása, hogyha a járművek úgy tudnak megállni, hogy a járda után, tehát utána van esetleg ugye az elsőbségadás kötelező tábla, de hát nyilván keskenyebb útszakaszon ez nem megvalósítható, illetve hát a több jármű áll egymás után, akkor ott állnak az autósok. Tehát a gyalogosok figyelmét is felhívnám, hogy természetesen ilyenkor látjuk azt, hogy megáll az autó, de ez nem azt jelenti, hogy miattunk állt meg.
Igen, de én is szoktam tanítani is, és nagyon sokszor veszem észre, hogy például egy ilyen szituációban, hogyha nagyon ki szeretnénk kanyarodni jobbra, akkor általában annyira elmeregünk balra, hogy mielőtt megindulunk, vissza se nézünk arra, hogy jobbról esetleg nem lépett elnénk valaki, és ez nagyon sokszor balesetveszélyes szituációt alakít ki. Szóval, hogy minimum mielőtt megindítjuk az autónkat, azelőtt nézzünk már meg, hogy valaki nem lépette véletlenül elénk.
Most az oktatásban egyébként nagyon sűrűn előjön ez, hogy ez a kétszer balra-jobbra tekerem a fejem, de ha emlékszünk, még óvodában is azt tanították, hogy gyalogosként átmenjünk az úton balra-jobbra, és még egyszer balra-jobbra, ez autót vezetve is legyen így.
És hogyha már így egyenlőséget szeretnénk teremteni, akkor azt is említsük meg, hogyha például nem estéről beszélek, de hogyha a gyalogos látja, hogy a sofőr annyira el van merengve balra, mert azért az látszik, hogy rá se hederít, a fejével arra se fordul, akkor ne az autó orra előtt próbáljunk már megállni. Tehát a gyalogosnak is azért legyen egy ilyen ösztöne, meg egy ilyen rálátása a dologra, hogyha felé se néz az autóvezető, akkor inkább az autó mögül kerülje meg, és akkor úgy biztonságosabb
lesz. Igen, ez egy
lesz.
Állandó jó tanács egyébként, a kereszteződésnél állnak az autók, akkor mögötte menjünk át, és akkor kisebb az esély a koccanásra. De úgy látom, hogy van egy kedves hallgató a vonalban. Halló, halló!
Halló, halló, én vagyok a vonalban.
Igen, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, tisztelt Kressz professzor! Hát nem tudom, hogy mennyire illeszkedik ez a műsorhoz a kérdésem, illetőleg a felvetésem. Biztos ismeri ezeket a, hát én nem is tudom, minek nevezzem járműveket, amik közlekednek az utakon, három kerekű általában, olyan, mint egy bicikli,
igen,
de előbb van rajta egy doboz, amiben gyerek, kutya, igen, csomag, akármit tol maga előtt tulajdonképpen. Most ennek van egyáltalán valami státusza a közlekedésben, vagy a kreszben, és hogy én rendkívül balesetveszélyesnek tartom, különösen azért, mert előtte tolja, tehát mondjuk nincs tisztában a jobbkész szabállyal, akkor jobbról jön egy autó, az beláthatatlan károkat okozhat.
Igen, ismerősek ezek a járművek, benne van a jogszabályban, a kreszben, jelen pillanatban is, hiszen a kresz azt mondja, hogy kerékpár nem csak két kerekű emberi erővel hajtott jármű lehet, hanem akár három, vagy ott van a Margit-szigeti Limbóhintó, négy kerekű is lehet. Egyébként nagyon érdekes, hogyha esetleg majd elmegy, vagy eljut Németországba, mi Münchenben voltunk, és rengeteg ilyen eszköz van, hogy hátul anyuka elől tolja maga előtt tulajdonképpen, az nem csak egy, hanem kettő vagy három gyereket is is látunk, azt hiszem. Úgy néz ki, hogy ezek egyre elterjedtebb közlekedési eszközök lesznek. Ha minden igaz, az új keresztben ez külön fogalomként, különleges kerékpárként fog szerepelni, és egy pár szabályt bizony másképp kell alkalmazni. Amit felvet, az teljesen jogos egyébként, hogy hát ugye, ha elől van a gyerek, akkor ne toljuk be már a jobbkezes utcába, de hát azért mégiscsak van egy jobbkész szabályunk, tehát észre kell venni az, hogy kereszteződés, és számítani, hogy
jön. Mennyire tudják a jobbkész szabályt?
Hát kéne tudniuk, azért ezt mindig szoktam mondani, hogy a kerékpárosok zöme, tehát bánthatjuk őket, de azért a kerékpárosok zöme rendelkezik jogosítványa más kategóriából. Egy felmérés azt mondta, hogy legalább a felének van jogosítványa. Ha meg jogosítványa van, akkor azért jártam folyamra ismerik a jobbkész szabályt, illetve hát ismerjük az állandó szlogent, hogy a jogszabály nem ismerente, nem mentesít a felelősségre vonás alól, tehát igenis egy biciklisnek is tudni kell a jobbkész szabályt. De egyébként annyiból igaza van, hogy én még azt se szeretem, amikor anyuka a gyerekkocsit úgy tolja le a zebrán, hogy elő van a gyerekkocsi, én mindig azt forgalmazom, hogy inkább húzza maga után, és anyuka lépjen le előbb.
De hát
erre is tanítani kéne, de nagyon jó az észrevétel, köszönjük szépen ezt a megjegyzést.
Ehhez az előző kérdéshez egyébként szerintem ebben több van még egy kicsit, úgyhogy még szeretném
vissza.
Ezt itt egy kicsit kielemezni, mert hogy például mit mondanál arra? Ugye mondtad, hogy a keresztező úton érkező járművezető részére, és ezért a gyalogos, ha járdán átsétál, nincsen elsőbsége ugye előttünk.
Igen.
De képzeljük azt a szituációt, amikor mondjuk egy szabályosan járdán közlekedő biciklis, mert egy 11 éves gyerek szeretne áttekerni előttünk, akkor mi a helyzet ezzel, mert ő járművezető, és jogosan ott megy át.
Ez jó kérdés, cseles kérdés, és nagyon úgy néz ki, erről fogunk a legtöbbet beszélni, hogy bizonyos járművek közlekedése bizonyos feltételekkel a járdán megengedett lesz, tehát azért most is tudjuk, hogy mennek a kerékpárosok a járdán, hogyha egy picit kordába tudjuk szorítani, tehát meghatározzuk a sebességet, meg nyilván azt az alapelvet, hogy a gyalogost azért ne zavarja, bizony számíthatunk majd járművekre, és annyiba igaza van Alexának, hogyha a jármű jön keresztbe, akkor a tábla miatt elsőbsége van. Hát nyilván ezt úgy kéne megoldani, ez már közútkezelői feladat, hogy akkor a járda után kell tenni az elsőbségadás kötelező táblát, és akkor a járdáról leguruló biciklis már elinduló járműnek minősül, hiszen úgy megy rá az úttestre. Fogunk még erről beszélgetni, fogunk szerintem erről.
És mindenre van megoldás.
Így van.
Még itt ezzel kapcsolatban egy dologra hívjuk itt fel a figyelmet. Ha már elsőbségadás tábla, és az arról beszéltünk, hogy előttünk nincsen elsőbsége a gyalogosnak, de ugye a túloldalra is volt kérdés, és arra azért érdemes figyelni, hogy egy elsőbségadás kötelező tábla alatt kiegészítésként lehet akár egy védett út vonalvezetése, és ha elhagyjuk mondjuk egy balra kanyarodó védett utat, ott viszont, ha jobbra letérünk, ami kvázi egyenesnek fog számítani, ott viszont a gyalogosra már számíthatunk.
Így van, tehát figyelmesen.
Közben Viberen is érkezett itt egy kérdésünk. Vilmos tette fel, hogy erős rollerem van, de nem megyek vele gyorsan. Az új kereszt szerint be leszek kényszerítve az autók közé? Ha igen, akkor egy Trabant miért mehet ott, ahol egy BMW is? Hatalmas a különbség a két autó között, mégis egy úton mehetnek.
A rolleres téma ugye indítottak elő tulajdonképpen a kereszt módosítás utáni vágyat, mondhatom így, hogy most már muszáj hozzányúlni a régi öreg 50 éves kereszthez, hiszen ezek a járművek akkor még nem léteznek, most pedig itt vannak, hiába fogjuk be a szemünket, itt vannak, közlekednek, ezért külön részletes szabályok lesznek az elektromos rollerre. Most azért egyelőre ennél többet nagyon nem árulok el, maximum annyit, hogy külön lesz nagyméretű meg kisméretű elektromos roller, nyilván teljes alapján, sebesség alapján, és bizony lesz előírt sebességérték, és bizony meg lesz határozva, hogy mikor mehet az úttesten, a kerékpársávon vagy a járdán. Majd a rolleresek azért fogják mondani, hogy de hát az én rollerem bír 50-a, 60-al menni, a kedves levélíró azt mondta, vagy üzenetíró, hogy ő nem megy olyan gyorsan. Erre meg azt szoktuk mondani, hogyha már egy autótípusokat mondunk, hogy egy nagyon jó autóval 200-al is lehet menni, az nem azt jelenti, hogy annyival mehetünk, tehát itt azért ez a korlátozás jogos lesz. Ausztriában hátul húzzák kizárt kocsiban a gyereket, kutyát. Na, ezzel egyet értek, és így biztonságos. Szerintem egy újabb hallgató a vonalba. Halló, halló!
Jó napot kívánok! Föltenném rögtön a kérdésemet. Én ugyan rutinból sosem vezetek, és szerencsémre most sem. Egy olyan útvonalon haladtam, hogy egyszer csak jobbkész felől egy irányú utca nyílt, ami ugye nem felén volt egy irány, hanem a telekező irányba, és onnan kitulatott hirtelen egy autó elém, hogy ilyen esetben kinek van elsőbsége.
Az egyirányú utca arra volt egyirányú, vagy vissza?
Vissza, nem, tehát tőlem elfelé volt egyirányú.
Hát igen, ez egy jó kérdés. És ugye azért is jó kérdés, mert hasonló téma, amikor az egyirányú utcába jön a biciklis, vagy bárki szabálytalanul,
igen,
mert ilyen
mindig is volt. Mindig zavar a biciklis, igen.
Hát nagyon érdekes, mert a KRESZ egyértelműen fogalmaz, útkereszteződésben a jobbról érkezőnek elsőbsége van, tehát igen. Ha szabálytalanul jön egy jármű, vagy a kerékpár, bármilyen furcsa jogi értelemben elsőbsége van, mind a mellett, hogy szabálysértésérő ellen is el lehet járni, mert hogy szabálytalanul ment az úton. A tolatás az azért egy más kategória, mert ugye az elsőbségadásnál azt mondja a szabály, hogy akinek elsőbsége van, azt akár bizonyos indokkal, helyzetben lehet megállásra, fékezésre kényszeríteni. Addig a tolatásnál azt mondja a szabály, hogy aki tolat, nem akadályozhat másik járművet, tehát magyarul fékezésen sem kényszeríthet. Ebből következik, hogy a tolatásnak sokkal szigorúbb feltétele van, mint az elsőbségadásnak. Így mindig azt szoktam mondani, hogy a tolató jármű lesz szabálytalan, hiszen neki, alkalmazkodni kell a többiekhez, tehát ilyenkor azt kell mondanom, hogy nem jár neki a jobbról érkező elsőbsége, hiszen ő nem jöhet addig, amíg érkezik egy jármű, amit akadályoznak.
Nagyon pontosan, én is így kezeltem, mert tehát ha én tolattam volna ki, akkor hát 60 ezerszer meggondoltam.
Így van.
Tolassan, óvatosan bújtam.
Köszönöm szépen. Sőt, egyébként a KRESZ azt is mondja, hogy ha a tolatás biztonságosan nem hajtható végre, sokan nem tudják, akkor fel kell kérni egy biztosító szemét, aki segít a tolatásba. Ez benne van a szabályban. Nagyon sok ilyen baleseti helyzet van tolatás közben, és a szabálysértési eljárás, vagy a bíróság ügy vége az, hogy miért nem kért föl valakit, mert mindig abban indokolnak, de hát nem láttam, hogy jön valaki. Ha nem látta, akkor segítséget kellett volna kérni.
Közben itt Weiberen köszönjük szépen Áginak a kedves üzenetet, nagyon örül nekünk, és jó hallani minket, illetve Szalkai Péter is bejelentkezett.
Ó, Péter, szervusz.
Érdeklődve hallgatja a mai adásunkat is, köszönjük
és
szépen.
És örül a női hangnak, biztos vagyok benne, Alexának. Mindig
és
kiemelte.
Egyébként itt érkezett még üzenetünk Andrától, aki úgy írja, hogy nem úgy van, hogy mindig a puhábbnak, zárójel ember van elsőbsége, még hogyha hülye is. Én leszek az autós, a hibás, engem ezért húztak meg elsőre, KRESZ-vizsgán.
KRESZ-vizsgán, ilyen kérdés, hogy puha vagy kemény, valaki, lehet, hogy van, nem tudom.
Nem a puha és a keménysége miatt.
Mondom a jó hírt, hogy az új KRESZ-nek az egyik mottoja lesz, a védtelenebb közlekedési szereplő védelme. És direkt nem úgy mondtam, hogy védtelen, hanem védtelenebb, mert nyilván a rangsorban a gyalogos lesz, utána jött a biciklis, a motorkerékpár, az autó, de még az autó között is lesz különbség, tehát nyilván a nagyobb méretű, nagyobb teljesítményű járműnek határozottabban kell alkalmazkodni a kisebbhez. Ez egy nagyon fontos vezérfonala lesz a KRESZ-nek. De jelen pillanatban ez nem igaz. Tehát egy gyalogos gázolásában, hogyha a gyalogosnak nem volt elsőbsége, bizony a gyalogos is hibás, mert hagy hangsúlyozom ki jelenleg is és a jövőben is, ez továbbra is ott marad a szabályba, hogy a gyalogos mielőtt lelép az úttestre, meg kell győződni az áthaladás biztonságáról, még a kijelölt gyalogos átkelő helyen is. Tehát ez továbbra is így lesz, sőt, hogy egy kicsit előrevetítsem a szabályokat, hiszen ez is a kor találmánya, még az is rögzítve lesz, hogy ha elsőbsége van vagy nincsen, tehát át akar menni az úttesten, köteles úgy átmenni, hogy semmi olyan tevékenységet nem folytat, ami a figyelmét elvonja, tehát kvázi a telefon nem nyomkodhatja, de még akár azt is mondom, hogy a fülhallgatót le kell venni a füléről, mert például nem fogja hallani, hogyha egy szirénázó mentőautó jön a közelből, tehát azért mondom, hogy ilyen szempontból szigorodik, de mondom, jogi értelemben azért, ha nincs elsőbsége a gyalogosnak, bizony a jármű vezető lesz a vétlen. Más kérdés, hogy persze azt is megvizsgálják, hogy észrevehette volna, tehetett volna valamit, de ez már a KRESZ főszabályára utal vissza.
Meg hát azért mégis, hogyha mindenki, aki közlekedik és ugye részt vesz a közlekedésben, attól függetlenül, hogy gyalog és hogy van a jogosítványa, az rá vonatkozó szabályokat ismernie kell. Tehát ezeket jó felvértezni magunkat, már csak a saját biztonságunk érdekében is, hogy nem másra bízzuk, hogy történik-e valamilyen, azért mi is legyünk mindig résen. Érkezett egyébként egy nagyon kedves kis sztorit Dórától. Azt írja, hogy még Budapesten mentem munkába biciklivel, vezetői engedélye nincsen. Kőbányán egy egyenrangú kereszteződésben megérkeztünk egyszerre négyen, három autó meg én. Mindenki megállt, körbe mosolyogtunk, és engem elengedtek elsőnek, szerintem kicsit jutalmul, hogy én is megálltam.
Igen, ez egy nagyon ritka helyzet, én ugye csinálok filmeket a Kressz TV-ben, ezeket meg lehet nézni, és hadd áruljam el, hogy nagyon régóta vadászok egy ilyen helyzetre, hogy egyszer az egyenrangúban négy autó egyszerre érkezik, és még nem sikerült elcsípnem, úgyhogy külön gratulálok ez a szituhoz, és valóban ilyenkor a Kressz azt sugallja, vagy azt mondja az előzékenység alapelve miatt, hogy valakit el kell engedni, mert nem lehet megoldani a helyzetet, és ez külön mosolyogtató, hogy a biciklist engedték el. Tehát akkor itt is beigazolódott, amiről beszéltem, hogy a védtelenebb szereplőket tulajdonképpen védeni kell.
Így van. Valaki érdeklődik az ügyben, hogy egyébként az új Kresszből majd az oktatók és vizsgáztatónak kell-e vizsgáznia?
Hát igen, ez egy jó kérdés. Azért sokan nem tudják, de az oktatóknak, vizsgabiztosoknak két évente kell vizsgázniuk a Kresszből. Tehát úgynevezett továbbképzési rendszer működik, hiszen ha valakinek, nekik azért ebben tisztába kell lenni. Mondom, én inkább azt szeretném kihangsúlyozni, hogyha megjelenik az új Kressz, akkor nem tehetjük ölbe a kezünket. A gyerekektől kezdve az idősekig, a gyalogosokon keresztül, a biciklisen, rolleresen át, a kamionvezetőig, mindenkinek bizony feladata lesz az, hogy tanulja az új Kresszt, és hogy foglalkozom vele, és hát nagyon remélem, erőm és energiám engedi, hogy szeretnénk ebben majd nagyon nagy segítséget nyújtani, és van egy hallgató a vonalba. Halló, halló!
Szervusztok, Varga László vagyok.
Szervusztok!
A két kérdésem volna, az egyik az abszolút engem illet, tehát egy magánjellegű,
igen,
a másik egy közérdekű.
Jó.
Ami engem illet, itt karácsonyra kaptam ajándékot a BRFK-tól, vagy mit tudom én most, hogy hívják, két, hogy hívják, fényképet is.
Igen.
És az az érdekes, hogy az egyik fényképet két olyan hely, ahol én sose szoktam, még véletlenül sem, mert tudom, hogy ott szeretnek mérni. Aha. Az egyik az M5-ös autópályán,
igen,
de nem ott, ahol az 50-es tábla van.
Aha.
Tehát egy nyílt, üles autópályán, és nem látszik, hogy ott mennyi, csak ők azt írták, hogy ott 50 van megegyedve.
Aha.
De csak egy szakasztól ott van egy ilyen valami panzió, vagy valami, aha, és onnantól kezdve 50, de a képről nem látszik, hogy ez egészen pontosan hol történt.
Yeah.
Ez az egyik. A másik az pedig az Üllői úton, hát az mondjuk egy kicsit simli volt, mert ott nem is emlékszem, hogy 60-as vagy 70-es tábla volt régebben, meg volt engedve, aztán leszették a táblát, és másnap kihelyezték a trafipaxot. Uh-huh. És ott, hát rutinból vezettem sajnos, de még az sem biztos egyébként, ugyanis a képen három autó látszik, én a második sávban megyek szépen szabályosan. És mind a három autó rajta van a képen. Most ilyenkor mi a...
Hát az az igazság, hogy ez tényleg ilyen eljárásjog, tehát van lehetőség biztos megjegyzést küldeni, vagy vészrevételt küldeni. Ezt tessék alá. Hát ha biztos, hogy így van, hát jogtalanul ne büntessenek senkit. Hát persze, ha jogos volt, akkor azt kell mondanom, egyetértek. Hát tessék kiállni maga igazáért. Jó?
Persze, értem. Jó. Akkor mondom a
közérdekű. Igen, nézzük a közérdekű dolgot.
Igen. Akkor. Az volna a kérdésem.
De azért tessék lassan menni, jó, hogyha lassan kell menni.
Persze. Én ott mindig, hogy hívják, azt szoktam tempomattal menni, pont azért, hogy még véletlenül
sem
fogok, hogy ott belehúzak egy kicsit, akár véletlenül is.
Igen.
A lényeg az a kerékpárosokkal kapcsolatosan. Nagyon sok probléma van velük, most nem akarom ezt mind elsorolni.
Alexa bólogat, csak ezt látni kellene, mert hú, neki is megvan erről a véleménye, igen.
A legsúlyosabb hiba, amit sajnos hivatalosan, tehát ez nem a kerékpárosok hibája, hanem a közlekedés szervezők hibája az, hogy hivatalosan meg van engedve a kerékpárosnak, hogy a behajtani tilosba bejöjjön, tehát az egyirányú utcában szemből jön.
Igen, ha a tábla ki van téve, ugye.
Igen, na de az a tábla ott van a túloldalon kitéve. Tehát én megyek mondjuk a Dob utcán kifelé.
Igen.
És én nem tudom, hogy ott ki van a másik oldalon, a Dohány utca bejáratánál az utcánál ki van téve. Jöhet kerékpár, nem jöhet.
Világos.
A másik, hogy ráadásul ez a kerékpár befordulhat velem szembe is.
Ez így van.
És akkor bizony én vagyok a felelős, hogyha úgy hívják ezt.
Igen.
Ez nem lesz módosítva az új keretben?
Ha, nem, köszönjük szépen az észrevételt. Annyit azért elmondok, itt van egy közútkezelői hiba, mert ha behajtani tilos felől ott vagy kivéve kerékpár, és a biciklis tudja, hogy onnan bemehet, hivatalosan túloldan az egy irányutca tábla alá is ki kéne tenni ezt a jelzést, pont azért, hogy az autósok tudják, hogy szemből érkezhetnek kerékpárosok. Nem tudom, jó hír vagy rossz hír, nyilván itt biciklis vagy autós szemben nézzük, ez a szabály megmarad a továbbiakba is, sőt, felmerült egyébként meg az is, hogy tábla nélkül is bemehessenek, ha más nem a 30-as övezetekbe, tehát városnak azon a részén, ahol lassan kell menni, de aztán ezt végül pont ezért szavaztuk le, mert az autós hogyan tudja ezt majd lereagálni, de igazából nyilván azért merült fel, mert egyébként bemennek. Tehát ugye itt a biciklisekkel lehet, hogy gond van a szabályozás oldalról is, és túl engedékeny a szabályozás, de itt inkább az a szabálykövetés, szabálybetartás, amivel lehet órákat beszélgetni, hogyha nincs kint a tábla, miért megy ma a biciklis, ha piros a lámpa, miért megy át a biciklis, ha nem lehet a járdán menni, miért megy ott a biciklis, és nem akarom megbántani a szabályosan közlekedő bicikliseket, de sajnos ez a jelenség így van.
És ilyenkor szoktad mondani, hogy nem a szabálytalanságokhoz kell szabályt igazítanunk, és mégis valahol az történik helyenként.
Hát igen.
Egyébként érkezett még a kerékpáros témába itt egy kérdésünk Viberen, hogy a jobbról szabálytalanul érkező kerékpárosnak tényleg elsőbsége van? Hogy mennyire életszerű, hogy elvárható-e az autóstól, hogy benézzen az egyirányú utcába, ha onnan nem várható jármű? Ez különösen gond Budapest belvárosában a beláthatatlan utcákon.
Értem én a gondolatot, de még egyszer mondom, a keresztben az szerepel, hogy a jobbról érkező járműnek elsőbsége van. Azt, hogy most vizsgáljuk, hogy jogos vagy nem jogos, azért mondok erre példát, sokan nem tudják talán, de például az egyirányú utcán szemből bejött a kukás autó, mondjuk csak éjszaka, meg nyilván, ha nem jön más, de ez nem megoldás arra, hogy vagy amit sok autós csinál, hogy elszáguldunk a kereszteződés előtt, mert úgyis egyirányú, és onnan nem jött senki, ráadásul volt olyan utca, hogy egy éjszaka alatt változtatták meg a forgalmi rendet, és ezért volt baleset. Tehát hivatalosan, még egyszer mondom, az elsőbség jár a szabálytalan autósnak is, mind a mellett, hogy a szabálytalanságért őt is felelősségre kell vonni, de bizony az elsőbségre ilyenkor figyelni kell. Tehát zsigerből ne száguljunk el a kereszteződésbe, egyenrangulról van szó, ha tudjuk, hogy jobbra egyirányú, mert mondom, akár a kukás autó, akár egy megkülönböztető jelzést használó jármű, és ha minden igaz, van egy nagyon érdekes hírem, hogy az új keresztbe akkor is adnak minősül, ha nem használja majd a hangjelzést, és azt nem biztos, hogy fogjuk hallani, de a villogásra oda kell figyelni, tehát még egyszer mondom, figyeljünk erre, hogy jobbról kijön valaki az utcából, ne legyen ebből baleset.
Így van, itt Lajos tette fel a következő kérdést Viberen. Arról érdeklődik, hogy a Budaörsin a nagyszőlősről balra becsatlakozásnál miféle elsőbségadásra kötelez ez a tábla, amikor 30 méter záróvonal jön a Budaörsi mellé.
Talán jobban megértik ezt a feladatot, hogyha van itt egy másik kérdésünk, mert nagyon hasonló, Alex ezt is felolvassa nekünk.
Igen, ezt más felületen kérdezték tőlünk, de tisztelt Kressz professzor, kinek kell elsőbséget adnom autópálya felhajtón lévő elsőbségadás kötelező tábla esetén, azaz miért van a tábla?
Na, talán így már érthetőbb a helyzet. Tehát mondhatnám azt, hogy ilyen Y-ba összetorkoló utak esetén miért van az, hogy az egyik úton kiteszik az elsőbségadás kötelezőt, ugye akár a nagyszőlősin, akár az autópályán, hiszen én bemegyek a gyorsítósávba, az autópálya belső sávjába haladó megy a saját sávjába, ha ki akar jönni, az már sávváltás, ez egy egészen más szabály. Hát igazán ennek közlekedés szervezési oka van, tehát talán az autópálya jobb példa, de mondom a nagyszőlősi sarkán is ez van. Két út esetén mindenképpen ki kell tenni az elsőbségadás kötelező táblát, és hiába hivatkozunk arra, de az útburkolati jelek vezetnek, és csak a saját helyünkre megyünk, vagy mehetünk, mindig elfelejtünk egy érdekes dolgot, talán azért, mert már 8. éve nem volt igazi tél. Mi van, ha esik a hó? Ha esik a hó, akkor nem látjuk a sávokat, és tulajdonképpen erre az esetre egy nagyon jó iránymutatás ez az elsőbségadás kötelező tábla, mert ha valaki elvéti a sávot, hiszen nem látja vonal alakat, friss hó esett, még nyomok sincsenek, akkor tudjuk, hogy aki onnan érkezik, és kijön elénk, akkor elsőbséget kell adni számára. Ezért van a tábla. Természetesen, ha fel vannak festve az útburkolati jelek, és ilyenkor jó hosszan egy záróvonalat szoktak felfesteni, akkor azon nem léphetünk át, a folytatásba pedig a sávváltás szabályai szerint adunk elsőbséget. Tehát ez a magyarázat az autópályán is, meg a nagyszőlősi útnál is. Van még kérdésünk?
Ó, persze, rengeteg kérdésünk van.
És buzdítom a hallgatókat, hogy telefonáljanak a 240-79-53-as.
Meg egyébként
budapesti
ilyen elsőbség adás táblát, én olyan helyen is láttam, ahol ugyanígy Y-ba becsatlakozik, és utána szinte azonnal lesz a szélén, egy jobb szélén egy busz megálló például. És akkor várható, hogy esetleg a forgalomból kicsatlakozik oda a busz.
Így van, így van. Tehát, és akkor erre figyelni kell. Annyi jó élem, hogy úgy néz ki az új keresztbe, ez az Y benne lesz a táblák között, tehát az elsőbségadás tábla alá oda fogják rajzolni, és akkor egyértelmű lesz, hogy mi itt a közútkezelő szándéka.
Uh-huh. Itt közben még egy Viber kérdésre visszatérünk, mert szerencsére nagyon aktívak a hallgatók. Köszönjük szépen a rengeteg kérdést. Azt kérdezi valaki, hogy hogyha megy az úton, parkolás, beálláskor, tolatás hogyan történjen, ha mögöttem dudálnak, vagy netán belém jönnek ki a hibás?
Tehát a kereszt az előbb említettem jelzi azt, hogy hátramenetet végezni csak úgy szabad, hogyha nem akadályozzuk a forgalmat. Erre egy kivételt ír elő a szabály, és ez így is fog maradni, remélem, hogy parkolás esetén rövid ideig akadályozhatjuk a forgalmat, tehát persze nem arról van szó, hogy nem tudunk parkolni, és most már 6-7-szer kibe megyünk, mert nem tudunk beállni, mert nem találjuk el a helyünket, de bizony ilyenkor a mögöttünk lévőnek kötelezettsége megállni, mert ez az akadályozás ilyenkor megengedett. Az, hogy dudál, nem tetszik neki, hát sajnos ez előfordul. Az, hogy belénk jön, akkor meg nyilván ő a hibás, hiszen egy álló autóba hátulról be nem megy valaki, mindig ő a hibás. Tehát itt inkább egy türelem kéne. Ilyenkor azért nem értem a hátul érkező dudáló autóvezetőt, mert ha a következő pillanatban neki kell majd beporkolni egy ilyen helyre, akkor ő mit fog szólni, ha ő mögötte jön egy másik és dudál. Tehát sose felejtsük el, hogy kerülhetünk a másik helyzetbe is, és akkor esetleg el is várjuk azt, hogy mi legyen. Adásban egy következő telefon. Halló?
Halló, jó napot kívánok, Kárpáti Zoltán vagyok. Nagyon halka hallom nöket.
Jó napot, Zoltán, merre autózik?
Kanyarodási szabályról szeretnék kérdezni. Ha van egy olyan keresztülés, ahol nincs jelzőlámpa, és ki van rakva a kötelező haladási irány, mondjuk egyenest és jobbra, de jobbra kanyarodásra külön sáv van, de kötelező haladási irányjal, ott nekem kell irányjelzőt használni, vagy nem?
Igen, igen, tehát az irányjelző használata kötelező haladási irányjelző tábla esetén azért érvényes, mert a keresztbe szerepel az a mondat, hogy útkereszteződésben a irányt változtatok, irányjelzőt kell használni. Én kereszt során mindig úgy próbálom ezt megértetni a tanulókkal, hogy kilátja azt, hogy én csak jobbra mehetek, nyilván a mögöttem lévő. Ugyanakkor az autó elején miért van irányjelző? Nyilván azért, hogy a szemből érkező, ha elénk kanyarodna, vagy az oldalt áthaladó gyalogos is észrevegye ezt, tehát a kereszt ilyen esetben rögzíti, van a vizsgán is egy ilyen kérdés, sok tanuló el is rontja, hogy köteles ebben a helyzetben irányjelzőt használni az autós, és a képen egy jobbra kötelező haladási iránytábla látható, és bizony ez a válasz, hogy igen.
Meg egyébként én azt tapasztalom, hogy sokszor még akár el is nézik az autósok itt a nagy jövésmenésben, mert sokszor van például egy jobbra kanyarodósávban, simán bejönnek egy másik autó mögé, és csak akkor veszik észre, hogy egyébként az egy kanyarodósáv. Ezzel egy kicsit előre is tudunk nekik is segíteni, hogy észbe kapjanak, hogy jó, itt történik valami, ránéznek, hogy gyorsan, hogy nem-e kanyarodósáv. Még a kanyarodásról akkor már, ha úgyis itt tartunk, ha van mondjuk jobbra kanyarodó sávunk, és mellette van egy szaggatott vonallal felfestett kerékpársáv, akkor ha már megvan egy konkrét sávunk, amin tudunk jobbra kanyarodni, rá kell lehúzódnunk még pluszban a kerékpársávra, vagy nem?
Akasztják a hóért, erre mondják, amikor föltesznek nekem olyan kérdést, amin csóválom a fejem.
Ha már csak így eszembe jutott.
Igen, jó a kérdés, hiszen azt mondja a kereszt, hogy ha szaggatottan jelölik a kerékpársávot, akár sárgával, akár fehérrel, ugye azt nyitott kerékpársávnak hívjuk, akkor jobbra kanyarodást a kerékpársávra való besorolással kell elindítani. És itt az a kérdés, de van egy kanyarodó sávunk. Hát igen, ez egy jó kérdés. Egyik kezem harapom, vagy egyik ujjam, az is fáj, meg a másik is. És jó, behúztál a
nem
csőbe.
Nem volt véletlen a kérdés.
Igen, hát én azt mondanám, maradjunk a kanyarodó sávban, már csak azért is, mert a kerékpárosnak akkor van helye, a kerékpársáv is kanyarodik egyébként? Mert
lehet
az is
egyenesen
fontos,
is.
Amely egyenesen, igen. Jó, ez egy külön téma, a kerékpársáv kérdése. Sajnos nem lesz egyszerűbb az élet, mert a jövőben ugye a kerékpársávra a ráhajtást ugyanígy megerősíti a szabály, hogyha besorolunk, ha bekanyarodunk. Ráadásul, ha minden igaz, a kerékpársávon kívül még lesz parkolósáv is, meg járdasáv is, vagy nyitott járdának mondják, amikor csak vonalakkal festik föl a járdát, meg a parkoló részt, és mivel az útes része lesz, itt is a besorolásnál bizony el kell majd gondolkodni, hogy rá kell sorolni, vagy nem. De előbb lássuk majd, hogy lesz ez az új keresztbe leírva, és majd akkor feldolgozzuk, de jó a kérdés.
Igen, talán részletektől, amiket néha így elmorzsolsz és megosztasz, én is néha megrémülök, hogy úristen, milyen kereszt lesz itt. És egyébként egy hallgatónk is, Lajos, ezt az aggályát fejezte ki, hogy hát 400 milliós közösség része a 10 milliós Magyarország, miért kell eltérő kereszt, a leginkább fejlett közlekedésű, most Németországot említett, a magyar határon szóró lapot fognak osztani a magyar okosságokról?
Igen, mindig, amikor ez a kresszmódosítással kapcsolatos szakmai viták előjönnek, akkor kiderül, hogy van egy bécsi egyezmény, talán 1968-ban rakták le az alapjait, és amelyik ország aláírta, az kötelezte magát, hogy minimális eltéréssel az ott leírt alapszabályokat alkalmazzuk. Hát például egy a bécsi egyezmény úgy kezdődik, hogy az útkereszteződésben a villamosnak mindig elsőbsége van, ami persze tudjuk, hogy Magyarországon nem igaz, hát egyrészt gondoljunk arra, ha tábla vagy lámpa van, akkor nyilván a villamos ezt is figyelembe veszi, plusz még az azonos útról kanyarodó, balra kanyarodó villamos elsőbséget ad a járműveknek, sokan ezt nem tudják, tehát nem mindig lehet átvenni minden szabályt, sőt most mondta valaki, hogy Prágában járt, és ott a gyalog átkelőhelyen nem mehet át a gyalogos a villamos előtt, tehát nincs elsőbsége, míg Magyarországon a gyalog átkelőhelyen zebrán át, ha a gyalogosnak elsőbsége van, vagy kellene lenni a villamossal szembe. Én úgy gondolom, hogy a kressz alapjai nemzetközi. Tehát ez minden országban így van. Nálunk talán az a bonyolítás, hogy a magyar nyelv szépsége, meg a magyar emberek logikus, meg furfangos gondolkodása azért sokkal pontosabb meghatározásokat igényel, és ez a legnagyobb baj. Ezt látom, hogy ezért nagyon nehéz egyszerűsíteni a kresszt, mert a jogászokat is ki kell szolgálni, és bizony mindent ki tudunk találni, hogyha fel akarjuk menteni magunkat. Igen.
Egy hallgatónk érdekes kérdést tett fel neked, hogy tisztelt Pető úr, a tömegközlekedési járművek megállóit jelző táblák a tájékoztató táblák sorába tartoznak. Vajon a tervezett kresszmódosítás előkészületi munkái során felmerült-e, hogy ezeket a táblákat a megállóhely előtt, nem pedig a jelenlegi gyakorlat szerint azok után a jármű elejénél tegyék ki? Így lehetővé válna a közszolgáltatást végző társaság saját táblájának kihelyezése.
Beugrik a gyerekkoromból az a busztábla, nem is tudom, hogy írjam le, egy fekvő téglalap, és a végén egy kis kerek rész. Talán, mintha pár éve itt az Andrássy úton tettek volna ilyet ki, de azt hiszem, itt most nem tudom, járbusz, nem járbusz, és ez tényleg jó pofa volt, és ilyen nosztalgikus elem. Van jogossága ennek a felvetésnek, tehát ha belegondolunk, ez egy jó kis vetélkedő kérdés lenne, ha látunk egy táblát, akkor a szabály a tábla utáni vagy előtte lévő területre vonatkozik, és bizony a táblák 99%-án azt kell mondani, hogy igen, a sebességkorlátozás onnan indul, igen, a megállási tilalom onnan indul, és ez alapul egy nagyon nagy kivétel a megállóhely tábla, mert a tábla előtt van a megállóhely, hogyha belegondolunk, holott elméletileg logikai alapján a megállóhely végén kéne lenni, de hát mivel oda teszik ki a menetrendet, meg egyebet, furcsa lenne, hogyha az utasok visszasétálnának, de ez egy jogos felvetés, hogyha lenne külön ilyen közösségi megálló tábla, ahol tudjuk, hogy a busz ott fog megállni az elején, akkor a hátuljára vagy a végére ki lehetne helyezni ezt a jelzést, ami egyébként azért érdekes, mert a kreszben azért van egy szabály, hogy a busz megállóból elindulni szándékozó busz elindulását segíteni kell. Na most kérdésem az, persze, ha busz áll az útszélén, feltételezzük, hogy megállóhely, de nem mindenhol van ez, mert sok helyen a kiránduló buszok is ott állnak a szélén, akkor honnan tudom, hogy ott a megállóhely, hiszen a busz eltakarja a táblát, tehát nem fogom látni. Persze lehet sárga felfestés is, úgyhogy nem ördögtől való ez a felvetés. Bevallom őszintén, nem jutott eszünkbe, hogy ezzel foglalkozzunk, úgyhogy nem hiszem, hogy ez módosításképpen belekerül a kereszbe, de hát...
Még gyorsan dobj egy SMS-t valahova.
Igen, még az is lehet, meg azért, hagyd mondjam, a 75-ben alakított kereszt körülbelül 74-szer módosították, tehát még azért ez is benne van, hogy ahogy az élet halad előre, azért még módosítanak szabályokat.
Éva kérdezi, ha tisztelt kereszt professzor úr, nagyon-nagyon hasznos lenne, ha bekerülne az új keresztbe, hogy szürkülettől gyalogosoknak, kerékpárosoknak valamiféle fényvisszaverő dolgot lenne kötelező viselni. Remélhetjük-e ezt?
Hát remélhetjük, meg benne van a mostani keresztbe.
Remélni
is
mindig lehet,
furcsa.
Szokták. Remény hal meg utoljára.
Így van. Tehát benne van a mostani keresztbe, és annyi kitétellel, hogy lakott területen kívül gyalogosként, kerékpárosként kell fényvisszaverő mellényt hordani sötétben, tehát ha látási viszonyok korlátozottak. Nagyon nehéz ezt kiterjeszteni városon belül, mert hát most ott van közvilágítás, mondhatjuk úgy, de semmi nem tiltja, hogy bárki, bármilyen fényvisszaverő, akár egy karpántot vegyen fel, mert aki közlekedik, azért tudja, hogy egy szürke ruha meg egy pánt között óriási különbség
van. Még lakott területen belül is.
Tehát benne lesz a keresztbe, de nyilván nem mindenhol, mert van, ahol nem indokolt azért. Elképzelem, hogy a körúton karácsonykor mennek az emberek vásárolni, és mindenkire föladunk egy ilyen sárga mellényt.
Na jó, de például nem véletlenül van nagyon sok gyerek ruhán, tényleg ilyen fényvisszaverő csík a nadrág alján, vagy a kabátújon.
Meg a hátizsákokon, meg egyéb, ez egy teljesen,
tehát ez egy teljesen jó gondolat. Következő kérdésünk. Kedves Kressz professzor, ez ismét te vagy. Mivel többféle véleményt is hallottam a témában, nem tudom eldönteni, hogy melyik a helyes. Ha egy kereszteződésben célirányosan kanyarodom, tehát jobbra kanyarodás előtt már tudom, hogy a következő lehetőségnél balra fogok kanyarodni, így alapból a belső balra kanyarodó sávba érkezem, kell-e ebben az esetben a kezdő jobbra irányjelzés után sávváltás miatt balra is indexelnem?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon sokszor előjön, és tulajdonképpen ilyenkor mindig az a szlogán jut eszembe, hogy sávból sávba kell kanyarodni, és hogy ezt megfejeljük, de igazán a Kressz azért ennél pontosabban fogalmaz. Tehát képzeljük el azt, hogy jobbra akarunk kanyarodni, mondjuk egy több sávos útra legyen csak két sáv. Kisibbe kell kanyarodni, de a Kressz rögzíti, hogy a kanyarodás után az a feltétel, hogy a menetirány szerinti jobb oldalon maradjunk. Ezt nagyon sokan összekeverik avval, hogy a jobb szélen a kettő nem ugyanaz. Tehát a menetirány szerinti jobb oldal a felező vonaltól jobbra eső terület, és ha ott hadsáv van, akkor mind a hadsáv a menetirány szerinti jobb oldalon van, míg a menetirány szerinti jobb oldal széle az a jobb szélső sáv. Tehát még egyszer a Kressz azt mondja, hogy jobb oldalra kell bekanyarodni, és én is azt szorgalmazom, hogyha alapvetően közlekedünk, akkor próbáljunk kisibbe az úttest jobb szélső sávjába kanyarodni, de a Kressz nem tiltja, és nagyon jó volt a levélíró felvetése, hogy egyből bemenjünk a belső sávba, hiszen az 50 méter múlva következő kereszteződésnél balra szeretnék kanyarodni, az pedig a belső sávból kell. Tehát először is tisztázzuk ezt, hogy nem tiltott ez. Ezt azért hangsúlyoznám ki, mert most kaptam több levelet Tatáról, ahol állítólag rendőrök állnak az út szélén, és folyamatosan büntetik azokat, akik jobbra kisibbe a belső sávba kanyarodnak. Hozzáteszem, felhívnám a figyelmüket, hogy ez a Kressz szerint nem szabálytalan. Tehát a jobbra tartás nem sérti, ráadásul lakótelten belül a személyautók mehetnek egyébként a belső sávba, akkor is, hogyha nem előzést hajtanak végre. Ugye itt a kérdés az irányjelzőre vonatkozott, hogy ilyenkor, hogyha bemegyek a belső sávba, mert azt mondtam, hogy be lehet menni, akkor merre jelzek, jobbra vagy balra? Na hát erre alapvetően azt mondom, bár az előző a hallgató kérdése visszacseng, hogy az irányjelző alapvetően a mögöttem érkező járműre vonatkozik, természetesen jó, ha a szemből jövő is, meg a gyalogos is látja, és nem a keresztből érkezőknek. A mögöttem érkezőnek meg az a fontos info, hogy én ott jobbra szeretnék kanyarodni, tehát hogyha egyből bemegyek a belső sávba, akkor ez csak egy jobbra irányjelzővel kell végrehajtani. Ha úgy csinálom, hogy bemegyek a szélére, és mondjuk egy 20 méter után jut eszembe, hogy mégiscsak be kéne menni a belső, akkor viszont ez már egy balra sávváltoztatás, a mögöttem lévő ilyenkor már a keresztező úton jön, neki üzenek ezzel tulajdonképpen, tehát akkor jogos az, hogy először jobbra, és utána balra kanyarodunk. Jól mondtam?
Így
szoktad tanítani? Tanulók jeleznek?
Tanuló, hát persze, néha azért kell egy kicsit inspirálni őket, meg noszogatni, hogy még mindig kanyarodunk, még mindig tegyük vissza azt az irányjelzőt, de azért szokott sikerülni.
Helyes, helyes. Tehát mi tanítjuk az irányjelzőt, ezt azért mondom, mert sokszor mondják, hogy van olyan autótípus, ahol gyárilag nincs az index beszerelve.
De nem baj, mert akkor kézzel irányt jelezhetünk.
Ez is igaz, a keresztben benne van, hogy ki lehet dugni a kezünket, ha az index nem jó.
Következő kérdésünk, kedves Attila. Ez is te vagy, csak nem Kressz professzorosítva. Azt mondják, hogy szeretnénk segítséget kérni. Régóta van jogosítványom, akkor én is bejövök a képbe, de nem tudtam vezetni. Most 30 év után párom halála miatt próbálok megtanulni újra. Sajnos nem megy az úton tartás egyenesen, folyton kacsázok. Ebben tudnának valamilyen tippel segíteni, hogy hogyan érezzek rá arra, hogy hol megy a kocsi, és ott is tudjam tartani.
Először is nagyon becsülöm azokat, akinek megvan jogosítvány, nem vezet, és úgy dönt, hogy akkor újra elkezdem, hiszen a jogosultság az egy életre szól. Nagyon érdekes, mindig szoktam ezzel poénkodni. Kresszbe szerepel, hogy vezetni csak, biztonságos vezetése alkalmas állapotban szabad, tehát ugye alkohol, fáradtság egyéb esetén nem szabadna, de azt nem írja le Kressz, hogy nem szabad akkor vezetni, ha nem tudok. Ugye, pedig nem tudhatok, mert elfelejtettem. Amit én jó tanácsként mondok, és biztos Alexa megerősíti, hogy ilyenkor célszerű egy oktatót felkeresni. Sokszor elmondtuk már Alexának, ez a fő feladata az autós iskolánkból, hogy olyanoknak segítsen, akiknek már van jogosítványa. Van erre tippet, hogyha kacsázik valaki, mit lehet vele csinálni?
Hát már első körben egyébként azt tudom mondani, hogy már az jó, hogy felismerte ezt a jelenséget, mert nagyon sokan még odáig sem jutnak fel, hogy azt is felismerik, hogy egyáltalán nem csinálnak valamit jól. Tehát azért itt valószínűleg helyén lesz a dolog, és hogyha esetleg magától nem tudja ezt korrigálni, tényleg azzal, hogy megfigyeli, hogy az autója mikor hogy van, esetleg a tükrök segítségével bepozícionálja, hogy a sávtól mindig hol helyezkedik el, jobboldali tükör, baloldali tükör, abban nagyon jól látszik, hogy hol van az autó. Ha ezek ellenőrzésével sem tudja önmagától sávban tartani, akkor pedig érdemes lehet felkeresni egy oktatót, akivel egy pár órát vesz, ő segít esetleg kormánytartásba is, vagy lehet, hogy túl sokat mozdít a kormányot, tehát rengeteg dolog van, lehet, nem oda néz, ahová kellene. Ezt így fel tudja térképezni akár egy oktató, hogyha egyedül nem sikerül ezen fejleszteni, de tényleg nagyon jó dolog, hogy már észrevettem, mert akkor ez nem egy halott ügy, és akkor ezen valószínűleg fog tudni segíteni bárki is.
Nagyon jó, tehát hogyha valakinek van jogosítványa és nem mer vezetni, és szeretne egy gyönyörű, bársonyos hangú, kedves, humoros hölgyel tanulni, akkor már is ajánlom Alexát, és lehet őt
nagyon
keresni.
Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. Vannak még egyébként kérdéseink,
jó,
és
még
több, is, mint,
van,
több is, mint
de
kellene.
De lehet telefonálni is még, ne az utolsó pillanatra hagyják, mert akkor nem lesz időnk válaszolni.
Hát ilyen 10 másodpercben az a kihívás, úgy befejezni. Tehát van egy ilyen kérdésünk, hogy tisztelt professzor úr, a lakótelepünkön fel van festve egy nagy fehér X a ház aljában, ahol volt valaha 2 darab garázs. A garázs már nincs, ezért sokan ráállnak erre a jelre. Előtte nincs semmiféle tiltótábla. Én is oda mertem állni egyik este, és reggel látom a barátságtalan cetlit, illetve egy csekket 26 000 forintra, bocsánat. Kíváncsian várom a véleményét és a tanácsát.
Hát jogos. Sajnos a büntetés jogos. Megint ugye van a Kressz, mit ír le szabályként, és van az életszerűség. Tehát a szabály azt mondja, hogy az X-jelen várakozni tilos, már pedig ha valaki kiszáll az autójából, ott hagyja, és itt ugye arról volt, hogy egész éjjel ott volt, akkor ez várakozási tilalom megsértése, 26 000 forint a büntetés. Más kérdés, hogy ha nincs indok arra, hogy az X-jel ott maradjon, akkor minek van ott? Tehát az egyik kis utcában ott az autós iskolán mellett, már mosolygok azon, van egy ház kapu alja, ahol szerintem 20 éve nem ment be autó, mert romos a kapu alja, meg bent is romok vannak, és minden évben jönnek a köztelesek, és szorgalmasan fölfestik az X-jelet. Ennek az a magyarázata egyébként, hogy minden útburkolati jelnek van egy tervezési sablonja, és hogyha a központban a tervben az van, hogy ott X-jelnek kell lenni, akkor oda föl kell festeni az X-jelet, akkor is, ha okafogyottá válik. Na, ilyenkor esetleg be lehet jelenteni ezt megfelelő helyekre, hogy jöjjenek ki, és sikálják föl azt az X-jelet, de mondom, sajnos az a válaszom, hogy ez így.
Hát is mi az a megfelelő jogos hely, ahová bejelentetjük?
Hát a megfelelő hely, ha most tudnám, emlékeznék Rácz Tomi barátom oldalára, elmondanám, de elfelejtettem.
Hát akkor Trafix.
Trafix például oda be lehet jelenteni, de be lehet menni a helyi önkormányzat műszaki osztályára, és akkor ott elsikálják szó szerint. Egy hallgató a vonalba. Halló.
Halló, kész csókolom, tisztelt Andor, professzor úr, Gábor vagyok, elnézést, hogy így hirtelen zavarok, csak az előbb volt egy üzenet, hogy kacsázik az autóval a...
Igen, na milyen jó tanácsa van?
Egyrészt, hogy egy futóműbeállítás amiatt ráférne, mert ugye a járműveknek a futóműve azért van ott a kerékösszetartás, kerékdőlés, illetve utánfutás, hogy az elengedett, úgymond, nem ugye nem engedik el a kormány, de fizikai bántás nélkül is, akkor inkább úgy mondom, az autó egyenesen haladja. Tehát, hogy ne munkával kelljen egyenesre tartani az autót, hanem annak kutya kötelessége, ha mondjuk elengedem az autót, akkor normális úton egyenesen menni.
Ez így van. Ez egy nagyon jó meglátás, ugye, és azt szoktuk tanítani a tanulóknak, hogy lazítsák el a kezüket, mert annyira erősen fogják, nem is veszik észre, hogy ezért.
Ez föl kell tőképezni ennek
az oké. A másik, ami még ezt tartozik, az, hogy érdemes neki elmenni esetleg egy gumishoz tanácsért, ugyanis azok az autók, amelyeknek széles gumi van a kerekeken, azok szeretnek fölmenni mindig a dombokra. Tehát a nyomvályú út, hogyha nem azonos a szélesség, ugye onnantól kezdve nem minden autónak azonos a szélessége, akkor a szélesebb gumi az én emlékem szerint a szeret így kacsázni. Tehát, hogyha egy gumis az a szakemberhez elmegy, ő meg fogja mondani, hogy arra a kerékre milyen váltó méretű gumi tud javasolni, ami esetleg keskenyebb, és kevésbé fog neki össze-vissza mászkálni az autó.
Értem.
Tehát így hirtelen ez a kettő, ami...
Jó, hát nagyon szépen köszönjük. Alexa, te tapasztalatod is?
Ez ugye már két részre van itt bontva, mert ez most az autó műszaki állapotának a része, tehát valóban van egy ilyen, hogy akkor az autó műszaki állapotát megnézhetjük, ha az rendben van, akkor viszont más tényező, emberi, a vezetés technikája, vagy ilyesmi, ami a háttérben állhat, tehát tényleg ezt utána kell járni, hogy melyik okozza.
Igen, mert nagyon érdekes a kacsázással kapcsolatban, azért én is oktatok, meg rengeteget oktattam, tehát meg kell tanítani a tanulót, hogy a szemét hova helyezzel, tehát minden érdekli, össze-vissza mozgatja a fejét, és nem vesz észre, hogy azért nem tud egyenesen menni, mert alapvetően nem nézi az irányt, hogy hova szeretnék menni, és ezért nem érzékeli.
Hát igen, vagy görcsösen tartja a kormányt, amit egyenesnek érez, az már egy kicsit fel, de utána áthúzza a másik irányba, tehát annyiféle variáció van erre, viszont van még egy nagyon érdekes kérdésünk itt Viberen, a sávok és a kanyarodásra vonatkozóan. Tisztelt Kressz professzor, ketten egy kétsávos útról egy háromsávosba kanyarodtunk, és mindketten a középső sávba akartunk érkezni. Kié akkor itt igazából a középső sáv?
Tehát ugye azt mondjuk, hogy sávból sávba kanyarodjunk, ha közben esetleg átmegyünk a másik sávba, akkor figyeljünk a mellette érkezőnkre. Tehát két sávból három sávba megyünk, nem mindegy, hogy jobbra vagy balra megyünk. Én azt javaslom, ha kettőből háromba megyünk, akkor jobb oldali menjen ki a jobb szélre, és a bal oldali választhatja meg, hogy a középre vagy belülre megy. Ha balra kanyarodunk, akkor meg a bal oldali menjen be a belső sávba, és a jobb oldali variáljon, hogy középső vagy szélső sáv. Tehát ez lenne a praktikus. Ez nem Kressz szabály, ez tulajdonképpen egy életszerűség, amit hát persze mi tanítunk az oktatás során, de azért ebből szoktak valóban viták lenni.
De mindenképp akkor az a legjobb, hogyha odafigyelünk, és a másik szendéket próbáljuk
legjobb,
lekövetni,
van,
és elkerülni ugye a bajt.
Mert ha ilyenkor baleset van, bizony jöhet a végeláthatatlan vita, hogy ki a hibás.
Jaj, nagyon kedves üzenet itt a végére neked érkezett. Kedves Kressz professzor, nagyon-nagyon sokat segítettek a videói. Éjjel-nappal nézegettem őket, és nagyon élvezhetőek voltak. Könnyen megtanultam belőlük mindent, amit az alap online Kressz tananyagból nem tudtam. Köszönöm szépen, ugyanis önnek hála, elsőre átmentem az elméleti vizsgámon 97%-kal. Nagyon ért a tanításhoz.
Nagyon szépen köszönöm ezt az üzenetet, és nagyon szépen köszönöm Alexa közreműködését, hogy ezeket a kedves üzeneteket felolvasta. És
köszönöm, hogy itt lehettem.
Valóban az a célom, hogy segítsek az ételen keresztül, akár személyesen is meg lehet keresni, hiszen nagyon-nagyon sok kérdés merül fel a közlekedéssel kapcsolatban. És akkor a jó hírem az, hogy jövő héten szerdán is találkozunk, mi fogunk érkezni, és ha minden igaz, Zács Dani volt már többször a vendégünk, eljön velünk, és összesítjük a 2024-et, hogy valóban kimondhatjuk-e, hogy ez volt a közlekedés éve. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, mert nagyon szépen köszönöm, hogy hallgattak minket, a viszonthallásra.
Élőben a városból minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig.